Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen a türelmeteket, mert most szolgálok először úgy, hogy nem a saját gyülekezetemben. Amit hoztam nektek most, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt leveléből a 13. fejezet. Nem fogjuk tudni végig mindent alaposan megbeszélni, de én remélem, hogy tudok belőle átadni nektek annyit, amennyit megértettem. Felolvasom először az igét végig. Tehát a korintusbeliekhez írt első levél 13. fejezete. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos, a szeretet nem féltékeny, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Ugye a szeretet himnuszt olvastam most fel nektek, amit nagyon gyakran szoktak használni egy ilyen érzelmes líraként. De azért Pál apostol nem ilyen célból írta, hanem teljesen más célból írta. Ugye akár világi helyen is, mint érzelmes lírát szoktuk ezt hallgatni, de Pál apostol ezt konkrétan a korintusbeli gyülekezetnek írta, mégpedig amiatt, mert nagyon sok, nagyon súlyos bűn, illetve egyéb probléma is volt a korintusi gyülekezetben. Ez a 13. fejezet nagyon szorosan kapcsolódik a levél egészéhez, és az előtte meg ez álló, utána álló fejezetekhez pedig különösen szoros egységet alkot. Azért szeretném, hogyha megnéznénk az előzményeket, hogy tudjuk pontosan érteni, hogy miért is keletkezett ez a levél. Korintus egy hatalmas város volt Pál apostol idejében, ugye egy hellén város, a hellén kultúra egyik központja, kikötőváros, mégpedig két tengert is összekötött, és nagyon-nagyon népes lakossággal, rómaiak, zsidók, görögök éltek ott, a birodalom minden részéről betelepült emberek, akiket akár oda is telepítettek. Pál apostol a második misszió útján érkezik ide. Ugye apostolok cselekedetei 18. fejezete tájékoztat bennünket arról, hogy ezen a misszió úton Pál apostol ide érkezik, és nem csak amiatt volt benne nagy félelem és rettegés, ahogy olvassuk a második fejezet harmadik versében, hogyha megnézzük, ugye 1 Korintus 3, második fejezet harmadik verse, nagy félelem és rettegés között érkezett ide, nem csak amiatt, mert a városnak rossz híre volt, hanem emlékezzetek vissza, hogy előtte Filippiben járt, ahol börtönbe vetették. Utána Béreába került, ahonnan szintén menekülnie kellett, aztán ismerjük azt is, hogy Athénban milyen csalódás érte. Ezután érkezik ide Korintusba, ahol találkozik Akvilával, Priscillával, és Pál apostol munkálkodása alatt egy egész népes gyülekezet alakul itt Korintusban. Pál apostol különösen sokat munkálkodott ezért a gyülekezetért, nem csak az ott léte alatt, hanem akkor is, amikor már onnan eljött. Látjuk ebből a két hosszú levélből, amit írt a korintusiaknak. A gyülekezetben ugyanis nagyon súlyos bűnök vetették fel a fejüket, és ami a legrosszabb volt, hogy egyfajta versengés alakult ki közöttük, ami komoly széthúzáshoz vezetett. Erről Pál apostol említést is tesz, levelet, hogy értesítettük, itt a korintusi, igen, köszönöm szépen, az első fejezet 11. versében olvassuk azt, hogy Pál apostol híreket kapott a korintusbeli gyülekezetről. Első fejezet 11. versében. Mert megtudtam felőletek, atyám fiai, a Chloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Ugye ez volt az a gyülekezet, ahol azt olvassuk, hogy valaki Kéfásé, valaki Pálé, valaki Krisztusé, valaki Apollósé, és ez a széthúzás nagyon-nagyon rossz volt a gyülekezet életében. Ebből előttek a legnagyobb problémák. Nem beszélve róla, hogy ugye itt a lelki ajándékok kapcsán is állandóan versengtek az emberek, hogy melyik a legnagyobb ajándék, ki mit szeretne. És ezzel kapcsolatban is Pál apostolnak kellett őket tanítani, hogy egyik lelki ajándék sem számít semmit, hogyha nincs meg az a krisztusi szeretet, ami az alapját adja. Pál apostol levelének tehát elsősorban az volt a célja, hogy a közösség egészét építse. És itt a 13. fejezetben, amit szeretett himnuszként is ismerünk, itt igazából a Jézus által megfogalmazott nagy parancsolatot fejti ki. Ezt a nagy parancsolatot Máté evangéliumának 22. fejezetében azért szeretném, hogy felolvasnánk a 37. és 40. versekig terjedő szakaszt, hogy lássuk, milyen fajta szeretetről van szó. Ugye Máté evangélium a 22. fejezet, 37-től a 40. terjedő ige szakasz. Jézus pedig mondta neki, ugye ekkor kérdezték tőle, hogy mi a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ a törvény és a próféták. És azért szerettem volna, hogy kivetítsük mind a kettőt, mert hogyha az első nagy parancsolatot nem töltjük be, akkor a másodikat sem tudjuk betölteni. Most legfőképpen Pál apostol ugye a második nagy parancsolattal kapcsolatban fogja leírni, hogy mit is jelent ez az agapé szeretet, ez az isteni szeretet, amelyet Jézus említ, és amelyet a tanítványainak is megparancsolt. Azt fogjuk látni, hogy ez nem érzelem, hiszen érzelmeket nem lehet parancsolni, mert az érzelmek nem működnek parancsszóra, hanem fogjuk látni, hogy ez egy életelv, amely megnyilvánul az akarásban, és megnyilvánul a cselekvésben. Nek a fejezetnek van három jól elkülöníthető szakasza, mi a legnagyobb részben majd a középső szakasszal fogunk foglalkozni, mert talán azzal kevesebbet szoktunk. Ugye az első három, tehát az első három vers fogja megadni ezt a himnikus alaphangot, ami alapján szeretett himnusznak is tudjuk nevezni, és ahogyan Pál apostol egyes szám első szemében szólal meg, ez egyben segít nekünk abban, hogy akár olvassuk, akár hallgatjuk ezt az igét, akkor a magunkénak tudhatjuk. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érsz vagy pengő címbalom. Ugye itt a vallásos beszédről van szó, legyen az emberi, vagy legyen az a nyelveken szólás, amit itt Pál apostol angyalok nyelvének szólít. Amikor pünköstkor az apostolok megkapták ezt az igen hasznos és különleges ajándékot, akkor az volt a jelentősége, hogy az evangélium hirdetést ne akadályozzák ezek a nyelvi különbségek, hanem tudják mindenkinek elmondani a saját nyelvén, és értse azt az igét, amiről szó van. Itt Korintusban azonban egészen másképpen használták, nem volt magyarázó. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy inkább mond 5 szót értelemmel, mint hogy ezret nyelveken, hogyha nincs, aki megmagyarázza, mert az első és legfontosabb, hogy a gyülekezet épüljön. Márpedig, ha valaki önmagát építi, akkor az a közösségnek ilyen módon nincsen hasznára. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot is, minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Itt azt mondja Pál apostol, hogy még a prófétálás, ugye a leghasznosabb lelki ajándék is válhat öncélúvá, pedig ez a legfontosabb eszköz, hogy az embereket az Istenhez tudják vezetni. És az itt jellemző szeretet nélküli tudás, amire majd még később is kitérünk, teszi önelégülté az embert. Ez nekünk laodíciáiaknak igazán tudni kell, sajnos. És azt mondja végül, és ha vagyonomat mind felétetem, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. De azt látjuk, hogy még az adakozás is lehet látszat, lehet az önzetlenségnek a látszata, hogyha közben az ember valami dicséretet vagy elismerést vár. Itt ebben a három versben látjuk mindannak a felsorolását, ami semmit nem ér szeretet nélkül. Legyen az az olyan nagyon áhított olyan nagyon áhított nyelveken szólás, mert ez volt a legkívánatosabb karizma, vagy legyen a leghasznosabb ajándék a prófétálás. Önmagában még a hit, illetve az ismeret sem ér semmit, hogyha az nem szeretetben gyökerezik. És hogyha a cselekedetek nem szeretetből fakadnak, akkor azok is öncélűek, mert tehát ismerjük ezeket a szavakat, hogy vakbuzgóság, ismerjük ezeket a szavakat, hogy fanatizmus, ennek nem szeretet az alapja. Ott a magamutogatás jelensége. Pál apostol itt arról szól, hogy teljesen felesleges arról vitatkozni, hogy melyik a legfontosabb vagy a legnagyobb lelki ajándék, mert hogyha nincs szeretet benne, akkor az egész irányvesztetté válik. Tehát nem tölti be azt a funkcióját, amire adatott, és az üdvösség szempontjából mit sem számít. Egyedül a szeretet az, ami bennünket az Isten országára alkalmassá tesz. És most jön az a 4,5 vers, amire egy kicsit nagyobb fókusz szeretnék helyezni, a mai gondolkodásunknak a fő témája, mert ez ilyen leltárszerű felsorolásnak hangzik, ugye a 13. fejezetben a negyediktől a nyolcadik terjedő verseket fogjuk majd átnézni, olyan, mint egy leltárszerű felsorolás. 15 ismérv, néha nem is tudjuk, vajon miért pont így következnek egymás után, de fogjátok látni, hogy ebben bizony logika és egység van. És ha megértjük, vagy meglátjuk ezt a logikát és egységet, akkor lehet, hogy könnyebb lesz betölteni. Könnyebben kerülünk a megértéséhez, és ezt a jézusi szeretetet könnyebb lesz betölteni. Ugyanúgy, mint a Biblia más részeire is, most csak egy kicsit emlékeztetlek, ez sem olyan, hogy el lehetne venni, vagy hozzá lehetne tenni. Még csak a sorrendet sem lehet felcserélni, és nem lehet belőle kiemelni egyiket vagy a másikat, mert tényleg logika és egység van benne, ahogy ezt fogjátok látni. Azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet hosszú tűrő, kegyes. Itt, amikor én felolvastam, talán már érzékeltétek, hogy a kegyes szót én kijavítottam arra, hogy jóságos, mert eredendően a görög szövegben majdnem így szerepel. Ez a két szó, hogy hosszú tűrő, illetve jóságos, megadja a szeretetnek úgy az alapját, mint a lényegét. Mert hogy ennek a szeretetnek az alapja ez a hosszú tűrés. És itt nem is arról van szó, hogy valaki türelmes, hanem konkrétan arról a hosszú tűrésről, amelyel Isten is irántatik, Isten is viseltetik irántunk. Ugye az, hogy hosszú tűrő, ez ige. A szeretet létezését egyáltalán megadja azt, hogy mi a feltétele annak, hogy ez a szeretet működhessen. Csak hogy összehasonlítsuk például az emberi szeretettel, hogy az mennyire másképpen működik. Hóseás könyvének a 6. fejezete, 4. versében meglátjuk, hogy mennyivel másabb az emberi szeretet. Tehát Hóseás könyvének 6. fejezetének 4. verse. Amikor azt mondja az ige, hogy mit cselekedjen veled, Efraim, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Ugye, hogy mennyivel másabb az emberi szeretet, mint az a fajta hosszú tűrő szeretet, amelyről itt szó van. És ha legelőször a saját életünkben az Istennek a hozzánk való hosszú tűrését kell felismernünk, mert csak akkor tudunk ugyanazzal a kitartó szeretettel viseltetni mások iránt, hogyha hogyha felismerjük az Istennek ezt az irántunk való hosszú tűrését. És azért is fontos, mert egyedül ennek a hosszú tűrő szeretetnek van olyan hatása, hogy átformálja a szíveket. A mi szeretetünknek nincs olyan hatása, hogy átformálja a szíveket, csak a hosszú tűrő isteni szeretetnek kell van átformáló hatalma. Meg kell tanulnunk úgy látni egymást, ahogyan az Isten lát minket. Van egy nagyon szép kifejezés a Bibliában ezzel kapcsolatban, a Példabeszédek 22. fejezetének a 9. versében, amikor azt mondja az emberről, hogy irgalmas szemű. Zsuzsa nénitől hallottam egyszer ezt a mondatot, és annyira megmaradt bennem, hogy az irgalmas szemű ember az, aki megérti az irgalmas Istent. Aki megérti azt, hogy miért olyan hosszú tűrő az Isten a fele barátommal, és hogy miért olyan hosszú tűrő velem. Tehát ezt az irgalmas szemmel látást kell megismernünk nekünk is. Ehhez nem elég az Isten ismeret, ehhez emberismeret is kell. És az emberismeretet talán a legjobban úgy lehet elsajátítani, hogyha az ember megtanul figyelni. A Kisherceg írójától, Szent Exupéritől olvastam egyszer egy ilyen mondatot, nem fogom tudni pontosan idézni, de fogjátok érteni, hogy a szeretet igazából a csendben való figyelem. Szeretni azt jelenti, hogy figyelsz. Így tudod megismerni az embert is, és Istent is igazából. Ez tehát a szeretetnek az alapja, ez a hosszú tűrés. És ha megnézzük, mi a lényege, ugye mondtam, a lényege az, hogy jóságos. Itt is a görög szövegben nem pontosan ez szerepel, hogy jóságos, hanem ige szerepel. Ugye beszéltünk arról, hogy a szeretet az cselekvés. Nem tudjuk így jellemezni. És a cselekvésben az van benne, hogy használ. Tehát, hogy a másiknak a javára van, a másik javát, a másik üdvösségét munkálja. És olyan módon is a javára van, hogy a hosszú tűrő szeretet az elvisel mindenfajta visszaélést, és még akkor is ugyanolyan jósággal veszi körül a másikat, hogyha ez akár visszaélésbe fakad. Igen. De ezt fogjuk látni, hogy nem sajátítható el puszta emberi igyekezetből, ez mindenképpen az Isten ajándéka, ez a hosszú tűrő szeretet. A jóságot azért is szeretném kiemelni, mert Pál apostol is erre hivatkozik a Rómabeliekhez írt levél 2. fejezetének 4. versében, hogy mi az, amivel körül kell venni, ahogyan Isten is bennünket mivel vesz körül, hogy avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Ő is ugyanezzel a jósággal vesz bennünket körül. És most csak egy kis gondolat, hogy jó embernek lenni például nem jelenti azt, hogy valaki jóságos is. Kire mondjuk azt, hogy jó ember? Jó ember azt mondjuk, hogy nem árt másoknak, néha jó cselekedetei is vannak, de a jóságos az ugyanaz, ahogyan az Isten is jóságos, megvan ez a kisugárzás, vagyis ez a befolyás, amivel körülveszi az embert. Tehát, hogy nem elegendő jó embernek lennünk, hogy nem ártunk másoknak, hanem tényleg azzal a szeretettel kell körülvennünk valakit hosszan, hogy az ő élete, az ő belseje át tudjon formálódni. Ugye most akkor megláttuk, csak ismétlésként, hogy mi volt a szeretet alapja, az, hogy hosszan tűr. Mi a lényege, az, hogy jóságos, hogy a másik javát akarja. Innen látjuk, hogy valóban egy életerről van szó, nem érzelemről, hanem akarásról, és nem tulajdonságról, hanem cselekvésről. És most jönnek a szeretetnek az általános jegyei, miután meghatároztuk ezt az alapot és a lényeget. És most Pál apostol meghatározza, hogy mi az, ami ellentétes az alappal és a lényeggel, de jól figyeljetek, mert most nem azt fogja megmondani, hogy mi az, ami a szeretet ellentéte, tehát, hogy mi a szeretetlenség, hanem arról fog beszélni, hogy mi az, ami hasonlít a szeretetre, és mégsem az isteni agapé. Mert itt azt fogjuk megnézni ezekben az általános jegyekben. Most ugye fog következni a 4. vers, illetve az 5. vers eleje. A következő kijelentés azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet nem irigykedik. Mikor rákerestem a görögben erre, mert hogy nagyon sok helyen, igazából a legtöbb helyen ezt fordítják, hogy a szeretet nem irigykedik. De én azt látom, hogy az irigység igazából mindenfajta szeretettel ellentétes. Tehát az nem lehet ilyen módon hasonlítani a szeretethez, mert az mindenfajta szeretettel ellentétes. A görög azonban elsőként felajánlja ezt a lehetőséget, hogy a szeretet nem féltékeny. Itt rögtön felismerjük azt, hogy az emberi szeretetben bizony igencsak megfér ez a féltékenység, ez az önző birtokolni vágyó szeretet, ugye, amikor nem szeretjük, hogyha azt, akit mi szeretünk, más is szeressen, vagy ő mást is szeressen. Tehát, hogy ez a féltékeny szó talán jobban illik ide, hogy jobban is érthetjük, hogy az isteni szeretet az nem féltékeny. És most egy kis pihentetőként kérdést teszek fel nektek, hogy tudnátok-e például mondani az Ószövetségből és az Újszövetségből is egy-egy valakit, akikben még csírájában sem volt jelen ez a féltékenység. Tehát olyan szeretettel szerettek, hogy nem találkozunk a féltékenységgel. Egy ószövetségi, egy újszövetségi szereplő. Hallottam férfülel egy J-betűst. Olyan különös, hogy mindannyian...
Jonatán.
Igen, én például Jonatára gondolnék, hogy az ő életében, tehát annyira nem volt ez a féltékeny, ahogy lett volna oka féltékenynek lenni, és nem volt féltékeny. És volt egy újszövetségi valaki is, akinek azt látjuk az életében, hogy még a csírája sincs a féltékenység. Igen, igen, ugye, hogy Keresztelő János. Tehát az ő példájuk szerintem igencsak előttünk lehet. Keresztelő János úr, mikor mondja, hogy nekem alább kell szállnom, és ezt olyan alázattal fogadta el, olyan szeretettel, hogy ez tényleg példaértékű. Aztán következik még egy a kettő, ezt most egybevonom, mert ez szintén a természetes emberi szeretetben ott lappangó önszeretet jellemzője, hogy a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ugye mi azért szoktunk dicsekedni. Akár a büszkeség is benne lehet a szeretetben, de hogyha ez a két tipikus megnyilvánulás így felüti a fejét, főleg a büszkeség, ami egy nagyon-nagyon rossz kovász, ott arra kell figyelni, hogyha a büszkeséget észreveszünk magunkban, akkor az már biztos, hogy nem kívülre irányul. Akár egy ember, akár egy közösség, ha büszkévé válik, akkor az már önmagára tekint. Onnantól kezdve tudunk a másikra tekinteni, hogyha ez a büszkeség már nincsen bennünk. Ugye Pál apostol is így írja az első korintusi levélben, a 8. fejezetben azt írja is, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretetre mondja azt, hogy épít. Nem véletlenül mondta Jézus a hegyi beszédben, ugye a kérkedéssel, felfuvalkodással kapcsolatban, Máté evangélium a 6. fejezetében, a 2. és a 4. verseket olvasom, hogy azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Ugye itt is ezzel a dicsekedéssel, felfuvalkodással szemben mondja Jézus azt, hogy nem. Itt látjuk meg azt, hogy hitbéli alázat nélkül az embernek minden cselekedete kétes értékű. Tehát nem tudjuk, hogy annak mi van, van-e szeretet a hátterében. És itt a korintusi gyülekezetnél is alapprobléma volt ez a fajta büszkeség, amely miatt ugye Pál apostol az előbbiekben mondottak szerint figyelmeztette őket. Következik ez a kijelentés, hogy nem cselekszik égtelenül. Ugye ez egy különös fordítás, nem cselekszik égtelenül, vajon mit jelenthet számunkra? Azt jelenti, hogy nem viselkedik bántóan, nem tapintatlan, nem tolakodó. Gondolkodjatok, hogy ki lesz ennek a legkiválóbb példája. Igen, Jézus lesz a legkiválóbb példája. Mert az ő szeretetében a jó és a szép az olyan egységben volt, hogy néha nem is értjük, hogy hogyan tudta a jót és a szépet ennyire összeegyeztetni. Annyira tapintatos volt, érzékeny, ahogyan odafigyelt a mások szükségleteire. Mondhattok erről is példákat, hogy ki az, mikor láttátok Jézus életében azt, hogy különösen tapintattal tudott megszólítani bárkit. Ez szerintem könnyű.
Házasságtörő nő.
Nagyon jó, házasságtörő asszony. És az ő amikor őt hozták elé, akkor még nem csak a házasságtörő asszonnyal kapcsolatban volt ilyen tapintatos, hanem még az ő vádlóival is. De hogyan megszólította a samáriai asszonyt, ahogyan a bárkivel tudott ilyen érzékeny lenni tényleg, hogy ebben nekünk nagyon-nagyon nagy példánk. És azzal fejezi be, mint egy összefoglalóan ezt a felsorolást, hogy nem keresi a maga hasznát. A görögben egyszerűen egyébként annyi van írva, hogy nem keresi a magáét. Nem azt keresi, ami neki jár, nem az saját szempontjaira tekint, és nem befektetésnek tekinti a szeretetet, hanem teljességgel a másikra irányul ez a szeretet. Ez nem egy új tulajdonság egyébként, amivel jellemezhetjük a szeretetet, hanem az első négy mondásnak az összegzése, hogy nem keresi a magáét, hanem a másikra tekint. Pál ezzel mindent kizár, minden önérdeket és minden önigazságot. Ez tényleg az Isten szerinti szeretet. Most én is kérnék most újra tőletek, hogy amikor a gyakorlatban láttuk azt, hogy valaki nem a magáét kereste, hanem a másét, aki figyelemmel tudott lenni erre. Jézust is mondhatjuk nyilvánvalóan, mert neki az egész élete arról szólt, hogy a másét kereste. De az Ószövetségben van két olyan jelenet is, amikor ezt így tetten érhetjük. Emlegetted Ábrahámot, én például őt, amikor Lótnak felajánlja azt, hogy válasszon először. Vagy a másik, amikor Józsuének hogy nevezték el azt a helyet, ahol ő letelepedett. Igen, ugye úgy volt a város neve, hogy Timnát-Szerát, a megmaradt rész. Mikor már mindenki megkapta az ő jussát, akkor Józsué azt mondta, hogy akkor neki a megmaradt rész az elegendő lesz. Megnéztük akkor most az isteni eredetű szeretet általános jellemzőit, hosszantűrt, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, és nem keresi a magáét. Ezek voltak az általános jellemzők. Most újra egy másik csoport következik, mégpedig abból a szempontból, hogy mi történik ezzel a szeretettel, hogyha szembe kerül ellentétével a rosszal. Fogjuk látni, hogy a következő 8 kijelentés majd erről szól, és hogy egészen másképpen viselkedik az isteni szeretet, mint a puszta emberi szeretet. Mert egy emberi szeretet, ha szembe kerül a rosszal, akkor abban a pillanatban majd látjuk, hogy a felsorolt tulajdonságok életbe lépnek. Tehát haragszik nem csak a bűnre, hanem haragszik a bűnösre is. Igencsak felemlegeti és nagyon is számon tartja a vétkeket, nem hiszi, nem reméli a változást, hanem inkább távol tartja magát attól, akiben a rosszt meglátta. Most megnézzük, hogy mit tesz és mit nem tesz az Isten eredetű agapé szeretet, hogyha szembe kerül ezzel a rosszal. Itt a következő kifejezés az, hogy nem gerjed haragra. Itt a görög szövegben egy folyamatos jelen idejű ige szerepel. Lehet, hogy szerencsésebb úgy fordítani, hogy nem haragtartó, mert hiszen láttuk, tehát Jézus életében is, amikor haragra gerjed, de az isteni harag az mindig az egyetemes igazság és az egyetemes szeretet érdekében lép fel. Itt inkább azt mondhatjuk, hogy nem haragtartó. Isten a haragot mindig a következményei miatt ítéli el. Ugye a haragnak azért nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye az Ószövetségben a Zsoltárok könyve 4. fejezetének 5. versében így tanácsol: haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Ugye ezt mondja, és hasonló az Új Szövetségben is, amikor Pál apostol mondja Efézusi levél 4. fejezet 26. versében: ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Tehát itt a haragnak a következményeit úgy tudjuk elűzni, hogyha mi haragunk az nem tartana tovább, csak ahogy az Isten is haragszik. De a mi emberi haragunk, azt megnézhetjük egyébként a történetek kapcsán is, hogy az ilyen automatizmus a mi tagjainkban. Tehát, hogyha a saját igazunkat valamilyen valós vagy vért sérelem éri, akkor abban a pillanatban ez így a mi haragunk fellángol. Emlékezzetek Káinra, akinek ez a harag mit okozott, megölte a testvérét, és milyen jó, hogy amikor Dávidban, mert Dávidban is fellángolt ez a harag, hogy Abigél szelídségével, bölcs beszédével le tudta őt csendesíteni, és nem történt meg az, amit haragjában eltervezett. A következő, amikor azt mondja, hogy nem rója fel a gonoszt. Ez azt jelenti, hogy nem tartja számon a rosszat, nem emlegeti fel a rosszat. Ennek az az alapja, hogy nem azonosítja a bűnt a bűnössel, aki elkövette. És emlékezzünk az adós példa szolgálatára, az adós szolga példázatára, hogy a szerető ember az megbocsátásra van kötelezve, és nem is akármilyen megbocsátásra. Mikás könyvében az isteni megbocsátásról olvashatjuk a 7. fejezet 19. versében. Mikás könyve 7. fejezet 19. verse. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Ennyire kell megbocsátanunk, és ilyenkor, amikor például azt mondjuk valakinek, hogy már megint, akkor ez ellentétes ezzel a fajta megbocsátással. Tehát, hogy nem emlegeti fel. Azt mondja a következő kijelentés, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Kérdezem tőletek, hogy lehet a hamisságnak örülni? Lukács evangéliuma 18. fejezetében a 11. verset szeretném, ha kivetítenénk, mert akkor meglátjuk, hogy bizony sajnos lehet örülni a hamisságnak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 11. verse, hogy hogyan is örül valaki a hamisságnak. És akkor fogjuk érteni, hogy mit jelent ez a kifejezés. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Tehát a hamisságnak lehet olyan módon örülni, hogyha a másik emberben van, és akkor én attól jobb színben tűnök fel. És együtt örülni mennyire jó az igazsággal, még akkor is, hogyha az esetleg nekem azt jelenti, hogy egy kicsit háttérbe kell vonulnom. Ez a szeretet, ez az agapé szeretet, ez önérdektől függetlenül tekint úgy az igazságra, mint az igazságtalanságra. Mindegy, hogy az őre milyen fényt vet. És jön a következő, ugye újra visszatérünk a szeretet himnuszhoz, amikor azt mondja, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A mindent elfedezben benne van, hogy ő azért látja a bűnt. Tehát nem mondja azt, hogy nincs bűn, a bűnt látja, de azt elfedve arra tekint, amivé az ember válhat. Nem mondja másoknak, nem terjeszti másoknak. Ha ilyen van, hogy meglátunk valakiben egy bűnt, akkor, vagy akár ketten is meglátjuk ugyanazt a bűnt, akkor egy dolgunk van, hogy imádkozzunk azért a testvérünkért, de semmiképpen nem másokkal beszéljük ki az ő bűnét. Tehát nem elfedezi, arra tekint, amivé a másik ember válhat, és hiszi és reméli, hogy ő megváltozhat. De ezt olyan módon hiszi és reméli, hogy ő nem azt mondja, hogy a bűnös ember az jó, de azt mondja, hogy jó lehet. Emlékezzetek vissza, hogy Jézus meglátta a vámszedő Mátéban a későbbi evangélistát, vagy meglátta a fukar és kapzsi Zákeusban, hogy később majd adakozni fog. És az őt megtagadó Péterben is a későbbi apostolt látta, aki a hitapostola lett annak utána, hogy őt megtagadta. Tehát ő ezt tudja remélni. És a végén azt mondja, hogy mindent el is tűr. Sokkal inkább eltűri a rosszat, hogy nem elkövesse azt. Erről Pál apostol a római beliekhez írt levélben is ír, amikor azt mondja a 12. fejezet 21. versében, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a rosszat jóval győzd meg. Igen. És utána, amikor mindezt megnéztük, hogy milyen is ez a szeretet. Zárásként azt mondja, hogy ez a szeretet soha el nem fogy. De mindabból, amit megbeszéltünk, ez önmagában is következik, hogy ez valóban nem fogy el. Mert a másikra tekint, hosszan tűr, a javát akarja, ez nem tud elfogyni. Egyes egyedül a másik végleges szembenállásra tudja tehetetlenné tenni ezt a szeretetet. És utána azt mondja Pál apostol, de legyenek bár jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljó a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Itt azt írja Pál apostol, hogy minden lelki ajándék múlandó, teljesen felesleges érte versengeni, a szeretet azonban örök, erre kell törekedni, azt majd később a 14. fejezet elején írja is. Mi a közös a prófétálásban, a nyelveken szólásban, illetve a tudásban? Mind a három egyébként az Isten ismeretnek az eszköze itt a Földön. Tehát Pál apostol nem azt mondja, hogy ezek feleslegesek, mert ezek igenis az Isten ismeret eszközei a Földön, de nélkülözhetetlenek is ebből a szempontból. De azt is mondja, itt olvastuk az előbb, hogy az általuk nyert tudás az csak részleges. Akkor pedig, hogyha nincs bennük szeretet, akkor még öncélúvá is válik. És mit jelent az itt olvasott részben, hogy mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mit jelent ez a teljesség? Igen. Amikor a megváltási terv célba ér, amikor közvetlenül ismerni fogjuk majd Istent, Isten jelenlétében leszünk vele való közösségben, tehát ugyanúgy, ahogyan az Édenben élt Ádám és Éva. És ugye erre ígéretünk van. Azt mondja ezután Pál apostol, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Most azért tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, mert rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Pál apostol itt összehasonlítja a földi Isten ismeretet a későbbi színről színre látás ismeretével. Ugye két hasonlatot is használ, hogy úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogy a kisgyermek tudása viszonyul egy felnőtt ember tudásához. És érzékelteti a tükör hasonlattal is, mert a tükörben mindig csak egy részt látunk, csak annyit látunk, amennyit az a rész megmutat. Amikor viszont színről színre látunk majd, az olyan lesz, amint Ádám és Éva is látta. Mert Isten az, aki minket ismer tökéletesen, ez a bűneset óta nekünk nincs meg ez a lehetőségünk, de van arra is ígéretünk, hogy másképpen lesz. János apostol az első levelében, a 3. fejezet 2. versében így ír erről. Tehát János első levele, 3. fejezet 2. vers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk látni, amint ő van. Itt is arról beszél János apostol is, amiről Pál, hogy meg fogjuk látni, amint ő van. És a záró szakasz, most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Azt kérdezem tőletek, hogy megmarad ez a három, a hit, remény és a szeretet, hogy az örökké valóságban magunk elvisszük-e mindet? Igen, mindenképpen, igen. Ez nekem olyan különös felismerés volt, mert például annak idején nekünk azt tanították, hogy azért mondja Pál apostol, hogy a legnagyobb a szeretet, hogy csak azt visszük magunkra, mert hogy a hit és a remény akkor már nem lesz jelentős, de nem így van. Tehát, ugye amikor Pál apostol azt mondja, hogy mikor eljön a teljesség, akkor a rész szerint való eltöröltetik, és erre a mostra hangzik az, hogy megmarad a hit, a remény, a szeretet. És van még egy különös, amire nem szoktunk talán így felfigyelni. A zsidókhoz írt levélben, amikor megmondja, hogy mi a hit, ugye a remélet dolgok valósága, nem látott dolgok létéről való meggyőződés, ez már akkor valóban nem lesz ilyen módon, mert hát akkor látni fogjuk, és a remélet dolgok is meg lesznek. De itt a harmadik versben azt írja Pál apostol, hogy hit által értjük meg, és írja azt, hogy mit értünk meg hit által. És ugyanígy lesz az örök életben is, hogy majd hit által értjük meg mindazt, Istennek az igazságát, a szeretetét, mert csak azzal a bizalommal teljes kapcsolatban fogjuk tudni megérteni az ő cselekedetét. Hát ez volt az a kivált képen való út, amit Pál apostol mutatott ugye a korintusi gyülekezetnek, és egy picit összefoglaljuk az Istentől származó szeretetnek a lényegét, akkor így lehetne összefoglalni, hogy a bűnösök szeretése. Tehát amikor nem azért szeretünk valakit, mert a szeretetre méltó, hanem azért, mert annak, aki szeret, annak lényege a szeretet. Azt is látjuk, hogy ez a szeretet, ez nem viszont szeretet, hiszen János apostol úgy ír arról a levelében, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ez az első levelének, a 4. fejezetének a 19. verse. Láttuk az is, hogy ez nem érzelem, nem a szeretet ösztönös érzelme, amiről például Jézus beszél a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. fejezetének 46. versében, amikor azt mondja, hogy a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Tehát itt nem erről az érzelemről van szó, hanem egyszerűen ez egy döntés, hogy mindenki irányában a jót akarjuk, és ez elvárható az ellenséggel szemben is. Ezt így tudjuk feloldani, hogy érzelmet nem lehet parancsolni, erről beszéltünk, de a jó akarását minden ember felé el lehet várni. És azt is látjuk, hogy ez a szeretet, ez cselekvés, tevékeny és aktív. És még egy van, amit itt érdemes megjegyezni, ugye a Bibliának az aranyszabálya, Máté evangélium a 7. fejezetének a 12. verse, hogy amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. És ez azt jelenti, hogy amellett, hogy cselekvés, tevékeny és aktív, ez a szeretet még kezdeményező is. Hiszen Isten is ő maga az, aki kezdeményezi bennünk a mi megváltásunkat. És azt is láttuk, hogy időben és minőségében is határtalan. Ennek sem az idő múlása, sem a szeretet megkopása nem szab határt. Ennek talán a legszebb kifejezés, amikor Jézusról mondja János evangélium a 13. fejezetében az első vers, amikor azt mondta, hogy mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tehát, hogy lehet mindvégig szeretni az embereket. Miért szerettem volna, hogy erről gondolkodjunk? Hát igazából azért, mert nekem azért egy jó kis tükör, hogy hogyan is állok ebből a szempontból. Hogy önerőből ez gyakorlatilag lehetetlen elérni, és nem tudjuk kicsikarni magunkból. Van a Bibliában 3 ilyen szakasz, ugye amikor azt nézzük, hogy a Galáta levélben az 5. fejezet 22. verse, amikor felsorolja a lélek gyümölcsét, vagy amikor ott a 10 parancsolat, amelyeket egyiket a másik után olvassuk, vagy itt van a szeretet himnusz. Tehát mindegyik olyan, hogy nem tudjuk azt tenni, hogy jó, akkor az egyiket már elértem, akkor most a másikat is el akarom érni, hanem ez valahogy együtt kell, hogy az életünkbe megvalósuljon. Nem lehet egyiket vagy másikat kipipálni, mert hiányos. Tehát vagy együtt, vagy egyáltalán nem. A Római Levél 5. fejezetének 5. verse mondja, Pál apostol szavait idézem, tehát a Római Levél 5. fejezetének 5. verse, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Tehát mindösszesen ez az egyetlen megoldás a számunkra, elérni azt a fajta kapcsolatot az Istennel, ahogyan Jézus kapcsolódott az Atyához. Másképpen nem működik. Én azt kívánom valamennyiünknek, hogy valósuljon meg a mi életünkben mindez, már csak azért is, mert nem tudom, felfigyeltetek-e rá, hogy van 2 ige, amit, hogyha egymás mellé teszünk, akkor nagyon nagy felkiáltó jeles. Az egyik János evangélium a 17. fejezetében a 3. vers, ugye Jézusnak a főpapi imája. Amikor azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És van egy ige, amit ha ebben a fényben nézünk, János leveléből olvasom, János első levele, 4. fejezet, 8. verse, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Szóval ennek a két igének valahogy így a kapcsán lássuk meg azt, hogy egyedül ez az út vezet bennünket az üdvösségre, és azt kívánom valamennyiünknek, hogy legyen ez a mi életünkben valóság az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, hogy hálát adjunk neked minden te gondoskodásodért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy napról napra gondoskodsz rólunk, úgy lelki táplálékról, mint fizikai táplálékról. Drága jó Úrunk, szeretnénk rád bízni a mi életünket. Azt szeretnénk, hogy teljesen át tudjuk adni magunkat te neked, úgy az akaratunkat, hogy tudj bennünk munkálni, hogy azt a magas mércét, amelyet most elénk állítottál, a te kegyelmedből be tudjuk tölteni. Segíts bennünk, Istenünk, segíts bennünket, Istenünk, bújj magadhoz egészen közel, adj nekünk szomjúságot a te igét tanulmányozására, és add nekünk szent lelked áldását, hogy megértsük mindazt, amit tanítani szeretnél. Köszönjük neked, jó Úrunk, hogy mindig van szabad hozzánk, és köszönjük neked a te hosszú tűrésedet, amellyel napról napra munkált értünk. Kérünk szépen, hogy ne mondj le rólunk, és ne mondj rá a mi szeretteinkről, hanem őrizd meg bennünket önmagad számára, a te kegyelmedből, az Úr Jézus érdeméért. Amen.